Könyvben utazom, Ola Andrá vagyok, és egy olyan könyvet hoztam, ami a true crime műfajába tartozik, vagyis valós történetet dolgoz fel. A könyv címe Ölni érted, ölni téged, a romonyai kettősgyilkos története. Rátkai Tíme a jogász, a szegedi csillagbörtön legszigorúbban őrzött körletébe járt be, hogy interjúkat készítsen az elkövetővel. A teljes nyomozati anyagot, köztük a tanúvallomásokat és a tárgyalási jegyzőkönyveket is áttanulmányozta. Felkereste az eset helyszíneit, beszélt tanúkkal, rokonokkal, barátokkal is. Folytatjuk most a beszélgetést erről a megrázó történetről. Azért az érdekes, hogy így bevonódunk az ő életébe. Tehát, hogy azt mondja, hogy elvitte Majorkára akkor még szerelmét, és közben folyamatosan azt látta, hogy a partnere mással foglalkozik, és SMS-eket ír, és nem közeledhet hozzá. Szóval, hogy vannak olyan helyzetek, amikre tényleg az ember ráismerhet, hogy ilyenkor hogyan is reagálunk, és nekem eszembe jutott, hogy azt is tudjuk, hogy néha az embernek vannak olyan kapcsolatai, amikor a másik a legrosszabbat hozza ki belőle, nem?
Fura, amit mondasz, mert tényleg, és egy csomószor benne maradunk ezekben a kapcsolatokban, igen, sokáig, és nem érezzük, hogy ez veszélyes lehet ránk nézve. Egyébként ez az egész szituáció megint csak olyan nagyon fura volt, mert ugye Sándor elvileg akkor még nem tudta, hogy valaki más is van ebben a kapcsolatban, csak azt érezte, hogy valami már nem stimmel, de ott már párhuzamosan megjelennek a mi beszélgetésünk mellett a tanúvallomások is. És a tanúvallomásokban megint valami fura van, mert a család azt mondja, hogy Ivett otthon már azt mondta, hogy nincsenek együtt. De aztán van egy olyan vallomás is, hogy de mégis félelemből utazott el Sándorral, de közben látjuk, azt is mondják, az is felmerül, hogy Ivett fizette az utazást, amire félelemből utazott el, miközben aztán a gyilkos ügyvédje bemutatja a számlát, vagy a banki vonatot, hogy amikor befizették ezt az utat, akkor Berecki levett nagyjából olyan összeget a számlájáról. Tehát, hogy itt már egy csomó információ félrement, egy picit mindenki más tudott. És hát igen, azért sokszor belegondoltam abba, hogy milyen jó lenne tudni, hogy valójában a nő mit érzett ekkor, vagy miért utazott még el vele, vagy miért nem zárta le akkor ott helyben. Ezekre nem fogunk már választ kapni, és az volt az érzésem menet közben, hogy nem is nagyon tudta ezt senki. Ami még egy érdekes gondolat ide, nem tudom, hogy ez mennyire tűnt fel neked, de engem nagyon foglalkoztat, az az új partner személye, hogy a szívem szakadt meg, mert ő végig ebben a történetben mellékszereplő volt, és a könyvben is ekként jelenik meg, hiszen ő valóban úgy került bele ebbe a kapcsolatba, hogy beleszeretett egy nőbe, és aztán menet közben kiderül, hogy ő megint egy harmadik történetet tudott. Úgy tudta, úgy hitte, hogy fenyegetve van a nő ebben a kapcsolatban, és ezért volt ennyire türelmes, és aztán ez okozta az ő halálát egyszer csak a végén. Tehát, hogy nekem még ez is egy nagy kérdőjel volt végig, hogy ez a fiú hogy került bele, hogy miért nem lépett ki, és hogy vajon megtudta-e valaha, hogy mi történt itt igazából.
Ez a hölgy, az Ivett, egy kemény nő volt. Ebből a könyvből az derül ki, hogy ő pontosan tudta az értékeit, okos volt, ügyvédként ismerte az élet minden területét, és Berecki Sándor elmeséli a könyvedben, hogy amikor összekerültek, amikor elkezdődött ez a kapcsolat, akkor megkezdődött az ő átalakítása. Tehát igényes is volt ez a nő a férfira, aki mellette van.
Egyébként az ítéletben Sándor pszichológiai jellemzésénél szerepel az, hogy ő szerette a kapcsolatban azt, hogyha egy nő dominál. Tehát szerintem nagyon vonzó ott is ez Ivettben, és azt gondolom, hogy Ivett esetében talán ez a fajta magabiztosság is a tragédiához vezetett, hogy ő mindig kézben tartotta a saját életét, és egész egyszerűen szerintem fel sem merült benne nagyon sokáig az, hogy Sándor valóban veszélyes lehet rá. Aztán volt egy pillanat, amikor a gyilkosság előttán 3 nappal elvileg Berecki megfenyegette őt, azt mondta, hogy betározza a fegyverét és le fogja lőni. Hogyha, és aztán ez is kiderült, hogy a 3 napon belül nem mondja meg, hogy ki ez a másik férfi. És na, ez volt egy olyan helyzet, ahol szintén kiderült, hogy ő mennyire karakán. Mert másnap írt egy e-mailt Bereckinek, hogy nyoma maradjon ennek a történetnek, leírta benne, hogy ő nem tesz feljelentést a rendőrségen, de hogyha tudjon róla, és ezt egyébként cécizve elküldte a saját testvérének is, hogy tudjon róla, hogyha neki vagy bármelyik családtagjának baja esik, nyilván szegény nem gondolta, hogy ez egy valódi veszély, de hogy akkor ennek nyoma maradt. Berecki tagadja ezt az egész beszélgetést, de hát
a fenyegetést,
de hát gondoljunk bele, miért írna egy nő ilyet, hogyha nem lett volna egy ilyen valós történet mögötte, főleg, és akkor már azért nagyon sokat nem akarok spoilerezni, de volt valami hasonló már az ő múltjában, amire ő szintén azt mondja, hogy nem történt így.
Igen, a Bereckire ugyanígy jött egy levél, ugye?
Így van, annak idején volt már egy nő, aki feljelentette őt egy fenyegetés miatt, de azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy több nővel beszéltem Berecki életéből, akik nem akartak nyilatkozni, és már a könyv lezárása után volt alkalmam néhány mondatot váltani velük, és ők viszont egyikük sem tapasztalt hasonló fenyegetést, tehát nem volt ilyen élményük. Azt gondolom, szintén valakivel beszélgettem, aki olvasta a könyvet, és ott lehet az igazság abban, amit ő mondott, hogy ezek a nők visszafogottabbak voltak, együttműködőek voltak, és valószínűleg az ilyen határozott, céltudatos, öntudatos nők, hiszen a másik nő is egyébként egy bankfiók igazgatója volt, akiről korábban szó volt, ők jelenthették neki azt a kihívást, ami miatt a kontrollt elvesztette. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy Ivett oldaláról kevesebbet tudunk, hiszen azért nem győzöm hangsúlyozni, hogy amellett, hogy a jogi anyagok megvannak, amellett azért a könyv alapvetően Berecki Sándor történet mesélésére hagyatkozik. Ez egy nagy feladat volt nekem a könyvírás során, megkeresni a családtagokat, azokat, akik gyászolják a szeretteiket. Eltelt azóta 13 év, tehát nyilván lassan azért elkezdtek ezek a hegek gyógyulni, és aztán most egyszer csak ezzel a könyvvel én felszakítom óhatatlanul őket, és meg kellett szabnom magamnak a határokat, hogy mi az, amit megteszek, és mi az, amit már nem. És akkor én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy azt gondolom, hogy nekem nem csak feladatom, de kötelességem is a lehetőséget megadni nekik, hogy megszólaljanak. Ők nagyon határozottan elzárkóztak ettől, sőt, én még most is kaptam családtagtól üzenetet, amiben felháborítónak tartja, hogy egy ilyen könyv megjelenhet. De tényleg nem tudok mást mondani, amit most már többször elmondtam, hogy azt gondolom, hogy a true crime műfaj azért nagyon jó, mert közelebb hozza ezeket az eseteket, és talán óvatosabbá tesz minket, mert ahogy te is mondod, és sokan mondják, egyszer csak az ember látja, hogy ő nem egy rossz arcú ember, aki, hogyha meglátsz az utcán, akkor átmész a túloldalra, és nem villog a homlokán a felirat, hogy ő majd mit tehet, hanem bármikor megismerkedhetsz vele, beszélgethetsz vele, kapcsolatba kerülhetsz vele, és akkor bizony jó, hogyha egy ponton észreveszed, hogy baj van. Nekem a tanulság, a legnagyobb tanulság az ő történetüknél, vagy a legfurcsább talán, hogy miért nem hívnak rendőrt. Tehát, hogy amikor látják, hogy ott áll a szülők háza előtt, hogy követi őket Romonyára, hogy ott áll Romonyán is a ház előtt, is nyomja a csengőt, akkor vajon miért nem? Miért nem hívták ki a rendőrséget? Utólag tudjuk, hiszen egyébként azokkal a rendőrökkel is készítettem interjút, akik elsőként értek a házhoz, és tudjuk, hogy pár percre voltak onnan. Tehát, hogyha a rendőrt hívtak volna, akkor, amikor zajlik ez az egész, akkor lehet, hogy biztonságban lettek volna. És azt gondolom, hogy erre ez lehet a válasz, hogy nem hisszük el, hogy ami történik körülöttünk, azt ne tudnánk házon belül megoldani, az majd határozott leszek, elmegy, valószínűleg ez történhetett ott is.
Mi döntött el, hogy milyen szakembereket kérdezel meg a könyvben, hiszen az is fontos, mert nem csak a börtönbe kerülésig tart ez a könyv, hanem onnan tovább is.
Én ezt sorozatnak tervezem, ezt a könyvet, és kettő fix, stabil szakértőm van, akik mindig segítenek eligazodni. A jogi részében nyilván egy büntetőügyvéd, aki korábban nyomozó ügyész volt, tehát mindkét oldalt ismeri, és hát ő a férfi a csapatban, tehát hogy amikor engem néha elkaptak az érzelmek, akkor ő azért nagyon határozottan a jog szempontjából visszaterelte a történetet. Őt Müller Csabának hívják, és Éles Éva egy fantasztikus klinikai szakpszichológus nő, aki évtizedekig volt a Szegedi Csillagbörtön börtönpszichológusa. Úgyhogy ő egyébként ismeri is ezeket az eseteket, de nyilván nem konkrétan ezekről az esetekről beszélgettem bele, hanem általában arról, hogy egy fogvatartott milyen helyzetet hogy él meg. Azt megkérdeztem, hogy egy ilyen típusú ember, egy ilyen kontrollmániás ember mennyire tud alárendelődni mondjuk börtönkörülmények között, de hogy szerintem ő nagyon sokat segített abban, hogy megértsem azt, hogy ő hogy viselkedik, hogy miért viselkedik úgy bent, hogy mit érez valaki, amikor fel kell dolgoznia azt, hogy innen valószínűleg ő már élve nem szabadul, úgyhogy hatalmas segítség nekem ez a két ember a munka során.
Mondtad, hogy sorozatra készülsz. Hol van a pályádon az a pont, vagy hol volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy neked ezzel dolgod van, szeretnél több ilyen esetet bemutatni?
Hát egyrészt gyakorlatilag nagyon fiatal korom óta érdeklődve figyelem a bűneseteket, de szerintem ezzel sokan vagyunk így. Én még emlékszem, hogy Moldova könyvek voltak apukám könyvespolcán börtönökről, és rendőrökkel készített interjúkötetek, és aztán pedig folyamatosan követtem a magyarországi ismertebb bűneseteket, amivel foglalkozott a sajtó, és jogra mentem, jogi egyetemet végeztem, és a jogon belül engem nagyon érdekelt pont a büntetési nemek között. Nyilván a halálbüntetés már nem aktuális kérdés, de a következő vagy azt helyettesítő tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés szabályozása, az nekem mindig egy nagyon izgalmas kérdés volt. És ebből akartam írni a szakdolgozatomat, de egyébként felnőttként végeztem el a jogot, valószínűleg pont az érdeklődésem miatt, és aztán kiderült számomra, hogy a szakdolgozat az még nem arról szól, hogy te kutatsz, hanem hogy mások kutatásait összegzed, úgyhogy úgy döntöttem, hogy maradok, mert hogy nekem kérdéseim vannak, és nincsen válaszom. Tehát ez az a terület, amiben még most sem tudnám neked biztosan azt mondani, hogy én tudom, hogy szerintem hogy lenne a legjobb ennek a szabályozása. Úgyhogy maradtam a doktori iskolába, ahol 4 évet van arra, hogy átfogó kutatást végez, és ott már valóban a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kutattam, csináltattam közvéleménykutatást, reprezentatív közvéleménykutatást arról, hogy egyébként a társadalom mit gondol, mennyire ismeri ezt a büntetési nemet, mit gondol a halálbüntetésről, mennyire nyitott arra, hogy 40 év után ilyen fogvatartottak aztán majd szabaduljanak. Megvizsgáltam az összes ítéletet, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés ítéletet a mai napig összesen 90-et szabtak ki. Tehát ez egy átlátható, feldolgozható mennyiségű ítélet volt, és ezáltal megismertem egyrészt a szabályozást, a nemzetközi gyakorlatot, azt, hogy Magyarországon mi a bírói gyakorlat. Egy dolgot nem láttam, az emberi részét. Tehát láttam adatokat, számokat, és egyre kíváncsibb lettem az emberekre is. Elsősorban egyébként azok a bűncselekmények érdekelnek, és ez már nem csak a tényleges életfolyt, hanem attól egy picit elszakadva, ahol, mint amivel kezdtük, olyan bűnelkövetőről beszélünk, aki egyébként egész addig egy szabálykövető életet élt. Ugye azért általában a legtöbb esetben az van, hogy van egy tipikus bűnözői karrier, otthon már azt látják gyerekkorban, hogy a szülők bűnöznek, aztán egyre súlyosabb bűncselekményeket követnek el. Na, engem ezzel szemben az érdekel, aki él valamilyen szabályos, kívülről normálisnak mondható életet, és aztán egyszer csak történik valami az életében, valamilyen trauma, valamilyen olyan élethelyzetbe kerül, amit nem tud kezelni, és annak hatására válik gyilkos belőle, mert hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor ilyenkor mi történik, vagy miért nem tudnak nemet mondani.
Sok információt elárultunk, de hát azért ennek a sokszorosa van a könyvben. Eszembe jutott az, hogy mondtad, hogy az áldozatokat gyászolják, de gyászolják a gyilkost is. Ezzel is foglalkozol, hogy az ő szülei hogyan élték ezt meg, akik már nem élnek, de hogy volt idő, amikor még tartották a kapcsolatot, és hogy van egy fia. Vajon ő neki milyen élete van egy ilyen apa árnyékában?
Így van, sőt, meg is szólal. Igen. A fia a könyvben egy nagyon érdekes beszélgetésünk volt. A szülőknek is rettenetes lehet, hiszen, ahogy mondtam, ez egy szerető család volt, és Berecki Sándor még nagyon hálás volt a szüleinek, tehát ő visszajárt hozzájuk, látogatta, támogatta őket, tervezte, hogy később majd átköltözteti őket Magyarországra, tehát egy nagyon szoros kapcsolat volt köztük, és a szülőnek megélni azt, hogy a gyereke egyszer csak egyik napra másikra gyilkossá válik, és hogy többet nem ölelheted meg anyaként a fiadat, az egy hihetetlen érzés lehet, vagy például, hogy mesélte, hogy édesapja halt meg előbb, és az anyukája egyedül maradt, és közelebb költözött a határhoz, hogy tudja látogatni a fiát, talált valakit, aki pénzért őt elhozta mindig Szegedre, hogy személyesen tudjanak találkozni, és aztán már az édesanyja sem él, valószínűleg Covid-ban hunyt el, és valóban az ő fia, amikor ez a gyilkosság történt, akkor 14 éves volt, és azt átélni 14 évesen, pont amikor a személyiséged elkezd kialakulni, hogy a férfi példaképet, hiszen ő úgy mesél az édesapjáról, hogy rengeteg mindent tanult tőle, nagyon felnézett rá.
Bár nem élt vele, ugye ő az első házasságából származott.
Így van, de nagyon szoros volt. Ez házasság volt. Nagyon szoros volt a kapcsolatuk. Tehát két hetente, ha esett, ha fújt, Berecki Sándor elutazott mindig a fiához. És ezt átélni, hogy ő belőle gyilkos lett, ő mára ez a fiú egy diplomás, végtelenül intelligens, halkszavú, nagyon udvarias fiatalember, és azt mesélte nekem, hogy akkor egy ideig egész egyszerűen az dolgozott benne, az is dolgozott benne, hogyha az apjáról ő ezt sosem tudta volna elképzelni, és egyszer csak megtörtént vele, akkor lehet, hogy benne is van erre valamilyen hajlam, és egyszer csak ez előjönne belőle, és mondja, hogy ma már pontosan tudja, hogy nem, de hogy akkor a kamasz éveit nagyon megnehezítette ez a gondolat. Egy darabig a szőnyeg alá söpörte, majd pszichológushoz fordult, és a pszichológus segített neki feldolgozni, és hosszú idő telt el, mire újra felvette a kapcsolatot az édesapjával, és akkor azt szeretném még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy látod, ezekkel küzdök én végig, mert ezek emberi drámák, és közben meg véletlenül sem szeretnék abba a hibába esni, hogy áldozatot hibáztatok, hiszen szó sincs erről. Ugyanúgy viselkedtek ezek az áldozatok, ahogy te vagy én, vagy bárki viselkedne egy ilyen helyzetben, és abba a hibába sem szeretnék esni, hogy felmagasztalok valakit, aki embert ölt, hiszen tulajdonképpen mindez, amiről most beszélünk, ahogy az édesanyja érezte magát, ahogy a fia érzi magát, ez is az ő felelőssége. És egyébként ő ezt érzi is, és ezzel van a legtöbb dolga bent.
Rátkai Tíme a jogásszal beszélgettem True Crime sorozatának első könyvéről, Ölni érted, ölni téged, a romanyai kettős gyilkos története. A könyv a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata meghallgatható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.